Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend. Péli Nagy Kata vagyok. Az elmúlt fél órában a Könyvben utazom című műsor legutóbbi adását hallották Olá Andreával. Folytatjuk a beszélgetést a demenciáról. Magyarországon 250 ezer demenciával küzdő beteg él. Gondozásukban nem csak a családtagok kapcsolódnak be. Olá Andrea Kovács Tiborral, a Sote Neurológiai Klinikájának igazgató helyettesével beszélgetett a demenciáról egy norvég szakkönyv kapcsán.
Említette a látás és a halláskárosodást, az azért probléma, mert hogy kevesebb impulzus éri az agyat, tehát hogy kevesebb inger éri az illetőt, vagy pedig valami más ilyen fiziológia van?
Összetett ok van mögötte. Az egyik az, hogy ha romlik a látás, romlik a hallás, akkor az egy szenzoros deprivációt okoz, tehát kevesebb inger éri el a beteget. A másik oldalon pedig jobban kell figyelni. Tehát ahhoz, hogy tudja követni a környezet eseményeit, a figyelmet jobban kell működtetni, amit ő jobban kifárad, és akkor a kifáradás mellett hamarabb előjön a tünet. Ugye a demens betegnek van egy ilyen jellegzetes naplemente tünetnek nevezett jelenség, hogy a nap második felében zavartakká válnak, teljesítményük csökken, agitáltak, nyugtalanok. Ez leggyakrabban attól van, hogy addigra már elfáradnak. Vagy az hozzájárulhat az is, hogy elfáradnak. Tehát ez a figyelem, ez nagyon nehéz. Plusz a figyelem megosztás az nagyon fárasztó. Ez a párzamosan végzett tevékenységeknek a követése, az nagyon korán károsodik. Már életkorral is károsodik, tehát, hogy ha 20 évesen az ember mindent tud egyszerre csinálni, telefonál, tévét néz, beszélget, és közben még írogat valamit, míg időskorban ez már nem megy. És ez rendkívül megterhelő. És hogyha én nem hallok rendesen, akkor nyilván az egyik funkcióm az, hogy figyeljek arra, hogy mit mondanak nekem, és csak a második funkció lesz az, hogy annak mi a tartalma. Tehát ez már önmagában figyelemmegosztás. A látásnál ugyanez nyilván, a látás ingere feldolgozásánál is ugyanez a helyzet. Illetve hát ott van az a lehetőség, hogy azért a hallás és a látás, különösen a látás, az ugyanaz, mint az agy. Tehát az agy része a retina, a ideghártyánk, és azok a degeneratív folyamatok, amik az agyban mennek, azok nyugodtan érinthetik azt a szervet is, ami az agyhoz fejlődéstanilag nagyon közel áll, tehát a fül és a idegrendszer eredetű retina, és azok a degeneratív folyamatok, azok megjelenhetnek ezekben az érzékszervekben is, tehát van egy olyan elmélet is, hogy itt azért folyik idegsejtpusztulás is.
Ezzel nem foglalkozik kifejezetten a könyv, csak megemlíti a hallucinációkat, amit az előbben is mondott, és hogy az ember elgondolkodik rajta, hogy a hosszú távú emlékezet munkájából, tehát abból, hogy fölidézek gyerekkori emlékeket, ma már nem élő házastársat, vagy ismerősöket, tehát abból, hogy fölidézek egy emléket, abból hogy lesz az, hogy konkrétan azt mutatja az agy, hogy ő ott van. Tehát hogy lesz ebből halucináció?
Ez nem teljesen így működik. Tehát a halucinációnak nincsen köze ahhoz, hogy ezt most meglévő, ismert személy, vagy életrajzi személy legyen az. De a halucináció csak annyit jelent, hogy inger nélküli percepció, tehát valamit érzékel a beteg, ami mögött nincsen inger. Nagyon sokszor van olyan, hogy rosszul érzékel valamit, ami mögött inger van. Tehát mondjuk nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy demens betegnél, főleg a elaludtabb szakaszban, középső és sűrű szakaszban nagyon fontos az, hogy ne legyenek kontrasztok. Tehát ne legyenek megvilágítatlan sarkok a lakásban, tükrök, visszaverődő felszínek, mert ugye rosszul érzékeli azt, amit például a tükörképét idegennek ismeri föl, vagy az árnyékot véli úgy, hogy valaki áll ott. Tehát, hogy ezek a halucinációnál viszont nincsen kiváltó inger. Egy nagyon érdekes dolog lehet mögötte, ugye az agynak tehát a látórendszer az egy nagyon-nagyon kiterjedt idegsejt hálózat, és nem csak a tarkólebeny szerepel ebben, hanem a fali lebeny és a halántéklebeny, és ennek a hármas rendszernek az együttműködése károsodik. Az itt lerakódó idegsejt patológia miatt, tehát az idegsejt zárványok, idegsejt pusztulás miatt, és vannak olyan demencia formák, ahol ez egy nagyon korai bevezető szakasz, amikor ilyen jelenségek vannak, ez a levitestes betegségként ismert demencia forma, ahol akár még gondolkodási tünet nélkül már ezek a vizuális hallucinációk megjelennek a betegségnek, még abban a szakaszában, amikor a tesztekben alig kimérhető deficit, ha egyáltalán van. Uh-huh. Míg mondjuk Alzheimer betegségben azért ez általában a középsúlyos szakasznak a jele. De például a levitestes betegségben korai, jellegzetes figyelemfelhívó panasz. És ezekben a betegben a térérzékelés nagyon korára rossz. Tehát egyszerű tesztekben, egyszerű alakzatok másolásában megmutatható deficit látszik, míg például Alzheimer betegségben ez nem feltétlenül a korai szakasznak a része. Tehát ez egy neurobiológiai következmény, nagyon sok okot keresnek mögötte, de alapvetően annak a rendszernek a hibája, amit a agy működtet. És hogy mindig azt szoktam mondani a betegeknek, hogy nem kell ezen meglepődni, hát az érzékelésünk az teljesen szubjektív. Tehát a demens betegnél nem szabad meggyőzni arról, hogy ez nem így van, mert hogy ő ezt véli teljes valójában igazinak. Mi a különbség, ő ezt gondolja, én ezt gondolom, kinek van igaza? Tehát, hogy most ott van valaki, vagy nincs ott valaki. Az, hogy mit érzek, az egy abszolút szubjektív dolog, tehát, hogy megtanulom azt, hogy mi ez a piros, és mindenki ismeri a fantomfájdalmat, amikor valakinek amputálják a végtagját, és az amputált végtag helyén az agy azt jelzi, hogy égető pusztító fájdalma van. Tehát az agy oda-vissza kontrollálja az érzékszerveket, az érzékszervek beküldik az információt az agyba, az agy meg visszafelé próbál valamit módosítani ezen a rendszeren, egészen eljuthatunk oda, hogy olyat is módosít, ami nincsen. Tehát egy látott tárgynál, személynél honnan tudom, hogy az valódi? Persze nyilván, hogy megérintem, vannak ilyen érdekes történetek, hogy milyen stratégiákat lehet erre kifejleszteni, vagy a betegek is rájönnek, hogy miket ezekkel csinálni, de nagyon-nagyon furra történetek vannak belőle. Volt egy olyan betegem, akit azért küldtek az urológusok, mert hogy vizelettartási zavara alakult ki. Semmilyen gondolkodási panasza nem volt, és hát, hogyha egy kicsit bővebben beszélgettünk vele, akkor kiderült, hogy ez azért történt, mert ő éjszaka elment a lakásában a mellékhelyiségbe, de nem tudott bemenni, mert sorba álltak emberek a mellékhelyiség előtt, ezért nem jutott oda, és ott pisilt be. Mert ő hát halucinálta azokat az embereket, akik ott álltak sorba a mellékhelyiség előtt, és hát nem a vizelettartási rendszernek a problémája okozta a problémát, hanem a látási ingereknek a rossz feldolgozása. Tehát a valóság az abszolút szubjektív, tehát a percepciót azt nagyon gyorsan át lehet vágni az agyban. Ugye a másik, amiért nem szabad a beteget úgymond kényszeríteni arra úgymond normálisnak tartott gondolkodásra, amit mi vélünk annak, mert a betegek nagyon gyakran türelmetlenek ezzel, tehát a homlokleben szintén, ami a gátlásokat hozza, ami a indulati kontrollt szabályozza, annak a károsodása miatt itt azért a nyugtalanság, az agitáltság, az agresszivitás az nagyon könnyen megjelenhet, és hogyha én úgymond kényszerítem a beteget arra, hogy abba az irányba menjen, akkor ez nagyon hamar indulati kontroll problémává egyszerűsödik, illetve hát az is nagyon fontos, hogy a betegek nagyon jól felfogják az érzelmi kommunikációt, és nem figyelnek a kognitív verbális tartalomra. Tehát, hogyha azt mondom, hogy nem vagyok ideges, akkor nem a nem vagyok idegest hallja meg belőle, hanem a hangsúlyt. És akkor ez már nehéz.
Ó, de fontos, mert külön rész szól arról, hogy, és ezt meg akartam kérdezni, hogy a demencia mértéke, vagy időtartama, tehát amióta fönnáll ez az állapot, attól függ, hogy agresszívá válik, vagy türelmetlenné a beteg, vagy pedig valami kiváltó oka van ennek, hogy agresszív lesz, vagy személyiségbeni kérdés.
Ez megint csak attól függ, hogy mi vezet a demenciához. Vannak olyan demencia formák, ahol a homlokleben károsodás korai szakaszban megjelenik, tehát hogy gyakorlatilag ez a bevezető tünet, ugye ez a frontotemporális demenciának nevezett, azt jelenti, mint a neve, hogy a homlok és a halántékleben sorvadása miatt kialakuló demencia, ott például nagyon korán megjelenik. A Alzheimer betegségben általában a középsúlyos szakasz az, ahol ezek a magatartás zavarra járó tünetek legdominánsabban jelennek meg. Tehát ez nem függ betegség szakasztól, lehet akármelyik betegség szakaszban, függ a betegség típusától is.
De nem feltétlenül következik be?
Nem, egyáltalán nem. Sőt, tehát nagyon sokszor olyan, tehát másik irányba megy a beteg, hogy aki előtte indulatos, lobbanékony, vérmérsékletű ember volt, az egy tutyimutyi kedves, aranyos, késztetés szegényes állapotba csúszik bele. Tehát ez a véglet is előfordul. Változása a személyiségben az nagyon fontos, hogy arra figyelni kell, akármilyen irányú is ez.
Olvastatok egy idézetet? Megint a könyvből kifejezetten a személyiségre vonatkozik, mert hogy az a kérdés merül fel a könyvben, hogy van-e olyan személyiségtípus, vagy személyiség, aki jobban hajlamos a demenciára. És azt írja a szerző, hogy több tanulmány kimutatta, hogy az alacsony szintű lelkiismeretesség vagy tervezettség, valamint a magas szintű neuroticizmus nagyban összefügg a demencia nagyobb kockázatával. Ez azt jelenti, hogy minden szempontból rendszeretül megfontolt erős önfegyelemmel és kötelességtudattal bíró személy esetében kisebb a kockázat, míg egy szorongó, nyugtalan és negatív érzelmek sokaságával küzdő személy fokozott kockázattal néz szembe.
Hát ez egy örök vita. Tehát amit itt használt néhány kifejezés, azt nem minden szempontból használjuk ma már a betegségek elnevezésében, vagy személyiségeknek az elnevezésében. Nagyon sok adat van erre is, nagyon sok adat van ellene is. Ez nem egy lefutott kérdés, tehát nincsen ebben egyértelmű irányelv. Ennek leginkább az az oka, hogyha már csak azt, amit eddig beszéltünk, ez alapján nem tudjuk súlyozni a betegeket, hogy melyik csoportba tartozik, és mondjuk az, akinek szorongó személyisége van, de nem hordoz egyetlen genetikai kockázati faktort, egész életében soha nem volt semmilyen szívérendszeri betegsége, hiába szorong, nem lesz demenciára hajlamosabb, mint aki ezek közül mondjuk más működést mutat. Vannak személyiségek, amik gyakrabban fordulnak elő, de hogy ezek kockázati faktorok, az irodalomban azért még nem eldöntött kérdés. Uh-huh.
Itt viszont akkor fölmerül az örökletesség kérdése is, vagy az öröklődés kérdése is, hogy a tényezők, tehát a kiváltó tényezők öröklődtek-e, vagy pedig a demenciára való hajlam öröklődik-e?
Mind a kettő lehet, tehát nyilvánvalóan nagyon fontos az is, hogy milyen környezetben, milyen szociális aktivitásban, hogy nő a csemete föl, de a genetika szerepe az egyértelmű. Tehát vannak olyan betegségek, vannak olyan típusok, amik igen nem jelleggel öröklődnek. Tehát van egy génhiba, és hogyha az átkerül a szülőből a gyermekbe, akkor ott megjelenik a demencia, és általában korán. Tehát ez a 65 év alatti kezdetű betegségeknél lesz gyakori. Egyetlen egy génhiba, biztos, hogy betegség alakul ki. És vannak olyan gének, amik nem génhibák, nem mutációk, hanem úgynevezett polimorfizmusok, tehát hogy a normál társaságban összeveszünk 100 embert, és abból a 100-nak ilyen 30%-ban, 60%-ban és 10%-ban amolyan, és ezekből meg lehet kockázati faktorokat is találni. Tehát az Alzheimer betegségnél egy APOE nevű, apolipoprotein E nevű génnek a polimorfizmusa a legismertebb jelentős kockázati faktor, ami hogyha az egyik 4-es típus hordozzuk, és abból 2-t is, tehát a papától, a mamától is ilyet kapunk, akkor a kockázatunk az nagyon nagy. Ha a 2-est hordozzuk, és mind a kettő mondjuk 2-es, akkor pedig gyakorlatilag nem alakul ki bennünk ilyen betegség. Megint ez jelenti azt, hogy ez nem lehet, csak nem valószínű. Tehát ez kockázati faktor nem prediktív, hanem nem dönti el a sorsunkat, csak befolyásolja a sorsunkat, és ilyenből még sok más van. Tehát nyilvánvalóan, hogyha ezeket összerakom, a genetikai hajlamot, és mellé teszek egy életmódi csomagot, akkor nyilván össze tudom adni, a egy meg egy az nem kettő lesz, hanem sokkal nagyobb kockázattal hamarabb jelenik meg a demencia.
Én arra is használtam ezt a könyvet, hogy tévhiteket akár eloszlassunk, vagy gondoltam, hogy rákérdezek, mert ugye itt az élethosszig tartó tanulás, a keresztrejtvényfejtés, mint technika, hogy kitoljuk a demencia kialakulásának időszakát, vagy egyáltalán vagy megelőzzük. Említette az iskolázottságot, ezek fölmerülnek itt a könyvben, de például az iskolázottságnál egy nagyon érdekes dolgot ír a szerző, hogy a jóval iskolázottabbak nagyon jól tudják leplezni a demencia kialakulását, tehát hogy elmennek akár egy vizsgálatra, és ott pontosan tudják, hogy mit kell válaszolni.
Ez részben igaz, attól függ, hogy mivel keressük. Tehát, hogyha én szemüveggel keresem a kosztapadlón, akkor nem biztos, hogy megtalálom, de ha mikroszkóppal, akkor meg biztos. Tehát a tesztek is olyanok, hogy vannak úgynevezett szűrőtesztek, amikben ugye az, hogy hányadika van, három szót vissza kell mondani, egy egyszerű rajzot kell másolni. Ezek még nem a korai károsodást, hanem már kifejlődött betegséget keresik. És vannak olyan tesztek, amiket 20 évesen nehéz megoldani, és olyan érzékenyek, hogy nagyon enyhe deficitet is ki tudnak mutatni.
Mondani erre egy példát?
Hát mondjuk vannak olyan tesztek, amiben 3 szó a visszahívás, van olyan, amiben 5 szóra kell emlékezni, és van olyan, amiben 15-re kell emlékezni. Nyilván ez önmagában jelent különbséget, csak ugye ezekkel az a baj, hogy ezek meg szűrésre nem alkalmasak, mert mondjuk 82 évesen nem biztos, hogy 15 szót vissza tudok mondani. Egyszerűen azért, mert a 82 évesen nem ugyanaz a teljesítményen, mint 50 évesen, bár még egyszer ez nem a korral együtt járó történet. És hogy mondjuk egy ilyen bonyolultabb teszt az másfél óra, amit a betegek már nem is tudnak végigvinni. Tehát az nagyon fontos, hogy a kognitív teljesítmény azért fontos, hogy a kognitív elfoglaltság, mert ha én mondjuk napi teljesítményemhez 100 egység agyi kapacitás kell, és az én képességeim azok mondjuk 800 egység. Ha én ebből nem használom csak azt a 100-at, amíg a 800-ból 100 lesz, arra nem fogok felfigyelni. Tehát ha én szellemileg aktív életet élek, akkor arra is fel fogok figyelni, hogyha 800-ból már 700-ra csökken ez a teljesítmény. Ami még a mindennapokhoz bőven sok, de már a deficitet látom. Tehát a korai felismerésnek az a lényeg, hogy legyen a miből felismerni. Tehát ugye nagyon egyszerű dolgok, figyelni kell ilyenekre, ma már ez gyakorlatilag mindenkinél van, hogy internetet használ, pénzügyeket intéz, átutal, közösségi fórumokra jelentkezik be, ezt azt most csinál. Ha ezekben változás látszik, az eszköz használatban, bonyolultabb eszközök használatában, számítógép, telefon, távirányító hiba van, arra figyelni kell, mert az már lehet, hogy annak a jele, hogy elindult valamilyen folyamat.
Tehát, hogyha nehezebben megy egy, mit tudom, egy regisztrálás, egy internetes...
Így van, amire eddig nem kellett segítség, most meg már kell a segítség. Ami nem az életnek a feltétlen része, meg lehet, hogy ki fogja barkóbázni a nagymama, hogy a hatodik kísérletre már sikerülni fog, de eddig ment az elsőre is, most meg csak a hatodikra.
Azt hallottam, hogy a mesterséges intelligencia segít az időseknek, mert hogy vele lehet beszélgetni.
Abszolút mértékben, tehát az interakció az nagyon fontos. Tehát a keresztelténfejtésről volt szó, az nagyon jó, de az nem interaktív. Aha. Tehát az nem hat vissza. Ellenben a számítógépes játék, amit fiatalkorban nem biztos, hogy szeretünk, időskorban meg nagyon jó, mert hogy visszaad. Arra kell dinamikusan reagálni, úgyhogy minden ilyen nagyon jó. Az AI ebből a szempontból olyan hatalmas lehetőséget teremt. Tehát nyilván itt azért kérdés, hogy a 80 éves számítógépet nem használó beteg az milyen szinten tud az AI-jal kapcsolatba kerülni, tehát ezeket meg kell oldani, hogy minél egyszerűbben lehessen ezt megtenni, de rengeteg ilyen próbálkozás van, nagyon sok kutatás, eszközfejlesztés folyik ebben a témában, úgyhogy ez rohamszerűen fog fejlődni. 20 év múlva ez könnyebb lesz. Most ugye az a generáció éli a demencia csúcskockázatát, akinél még a információs technológia az gyerekcipőben sem járt igazán.
Igen. Beszélhetünk a demencia társadalmi vetületéről. Ez azért is érdekes, mert említettem önnek még az interjú előtt, hogy azt mondta a szerző, hogy Norvégiában az önsegítő közösségek nagy száma komoly segítséget jelent, másrészt pedig nagyon-nagyon sok szó esik az utóbbi évtizedben a médiában a demenciáról, és ez is nagy segítség. Mi a helyzet nálunk?
Igen, tehát a korai felismerésnek az lenne a lényege, vagy az lenne a fontossága, hogy tudjuk azt, hogy mit kell felismerni. Uh-huh. És ugye ez alapszinten, ez a populáció, a társadalmon múlik, tehát amikor már orvoshoz kerül az ember, az egy második réteg a házi orvosnál kiszűrni ezeket a betegeket. Tehát az, hogy tudjuk azt, hogy az agy az mihez kell. Tehát, hogy nem csak ahhoz, hogy beszéljünk és mozogjunk, hanem hogy egyszer gondolkodási stratégiákat, ugye az unokázós csalóknak a példája az egy ilyen típusos történet, amiben mindig fel kell, hogy merüljön, hogy erről van ez egy nagyon jó magyar film, amit érdemes megnézni pont ebben a témában, hogy ez egy kritikai készség, ez homloklebeny betegség. Tehát, hogy az, hogy ezeket a folyamatokat én jól meg tudjam ítélni egy ilyen helyzetben, adekvát döntést hozzak, az egy gondolkodás zavar jele lehet. Tehát az egy korai betegség felismerési jel lehet.
Az unokázós csalók, amikor bejelentkezik valaki egy hazugsággal.
A éjszaka közepén felhívják, hogy az unokája balesetet okozott, és ahhoz, hogy ezt el lehessen intézni, az most meg kell vinni az összes létező pénzt, ami otthon van, és akkor majd megy valaki, aki ezt a pénzt elviszi, és akkor...
Uh-huh. De és ezt ő végig kell, hogy gondolja, hogy akkor most gyorsan felhívom a családot?
Persze, hát akkor az a megoldás, hogy felhívom a családot, uh-huh. felhívom a fiamat, aki nyilván az unokámról tudni fog ekkor, vagy magát az unokát felhívom, vagy megkérdezem, hogy hívják az unokámat, ugye ami önmagában egy jó kis keresztkérdés lehet az ilyen helyzetben. Mm. Tehát azért ezt ki lehet nyomozni, hogy ez nem feltétlenül így van. És ez a jóindulatú, egészséges belátóképesség, ez nincs meg ilyenkor a betegekben, és ez már a kritikai készségnek a romlását jelenti. Mm. Tehát nagyon fontos lenne, hogy tudjuk azt, hogy nem csak a zavart, rosszul tájékozódó, halucináló, agitált, eltévedő beteg az, aki demencia gyanús, hanem azok, akik ugye nem emlékszem, és visszakérdezek 5 percen belül egy témára, és ugyanezt elmondom 6-szor, miközben nem realizálom, hogy ezt már korábban megbeszéltük, hogy elmondtuk. Tehát nagyon fontos a társadalmi felismerés ebből a szempontból, és ebből a szempontból nagyon sokat tud a média tenni. Ugye hát vannak olyan betegségek, amik ismeretlenek, de mondjuk egy-egy média esemény miatt betörnek, és gyakorlatilag mindenki hall róla, ugye szomorú példákat lehetne mondani a közelmúltból nálunk is ilyen dologra, hogy a jóval ritkább betegséget jóval többen ismernek, mert egyszerűen benne van a mindennapi életben. És ezért nagyon fontos az, hogy a média ezt használja, ezt az erőt. Ugye erre Ronald Reagant kell említeni, aki ugye valaki szerethette őt politikusként vagy színészként, ez szubjektív, de az Alzheimer betegségnek a ismertségében visszafordíthatatlan előnyöket és érdemeket szerzett. Ugye ő 94-ben írt egy kézzel írt levelet, a média közölte ezt az Egyesült Államokban, amiben közölte, hogy jó Alzheimer betegségben szenved, és egy nagyon híres mondata, hogy elindul a napnyugta felé, a életének napnyugtája felé. és ettől olyan figyelem fordult erre a betegség az Egyesült Államokban, illetve utána a agykutatás évtizede hatására, hogy ott ez egy egészen jól beépült társadalmi alapismeret, hogy az Alzheimer betegség mit jelent. Tehát ez egy hosszú-hosszú évek alatt kifejlődő társadalmi intellektus, amit építeni kell, és ez nagyon fontos. Nem csak ebben, ugye nagyon sok minden, az egészségtudatos életmód az rendkívül fontos, nem csak a demenciát lehet itt említeni, hanem a szűrő vizsgátoknak a használatát, a szívérendszeri betegségek, daganatos betegségek, tehát mindenre a kaptafára megy. Egészségtudatos társadalmat kell építeni, igen.
Még egy kérdés, hogy önnek miért fontos ez? Tehát, hogy annyi interjút látok önnel, nagyon sok helyre hívják. Csak kíváncsi vagyok, hogy önnek ez a munkája, ez egy ilyen misszió tulajdonképpen?
Én azt szoktam mondani, hogy én mindent elvállalok, ami ennek a népszerűsítésével, ismertségnek a fokozásával jár. Én pontosan amiatt, mert látom azt a hiányt, ami mind a szakmában sajnos, mind a közéletben és a társadalmi szinten megjelenik ezzel a betegségcsoporttal kapcsolatban, a stigmatizációtól kezdve a hibás információk, a fals kezelési módok terjedése, és hogyha csak 2-3 olyan beteg van, aki ezt hallva, vagy hozzátartozóban felfigyel valamire, már megérte. Tehát az információt terjeszteni az alapfeltétel annak, hogy nekem is könnyebb dolgom legyen. Hát nekem nyilván nem lesz már könnyebb dolgom, mert ezt nem ilyen fogom megélni, de hogyha ez az információ ez közérthető és széles körben elérhető, az jelentős hasznot jelent. És ezért fontos az, hogy minden fórumon legyen erről szó, tehát minél nagyobb a hozzáférés, annál jobb.
Talán kedvet kaptak ahhoz, hogy a hétvége hátra levő részében olvassanak. Olá Andreán nem múlt, hogy felkeltse az érdeklődésüket ehhez. Noha a könyv, amelyről az imént szó volt, nem egy könnyű olvasmány, de sok család számára talán hasznos segítséget nyújthat. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Péli Nagykatát hallották.